Itthon Erdélyben.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Hargita megyei Gyergyó-tekerőpatakra kalózoljuk Önöket. A falu közigazgatásilag Gyergyó újfaluhoz tartozik. Hozzá legközelebb eső város Gyergyó-Szentmiklós, tőle 3 kilométerre délre fekszik. Első írásos adat 1569-ből származik a faluról, amikor Tekerev patak néven említik. A település a nevét a rajta átfolyó patakról kapta, amely nevéhez híven hol itt, hol ott bukkan fel. A patak tulajdonképpen az alsó és felső visszafolyó patak egyesüléséből keletkezett. Az itt élők sokszor küzdenek ivóvízhiánnyal, mivel a patak száraz időben elapad, és kutatásni itt nem lehet. Korábbi 1568-ban épült kápolnáját a törökök 1661-ben elpusztították, a helyette épített pedig 1724-ig állt fenn. Temploma 1734-ben épült, miután plébániája 1724-ben önálló lett. 1801-ben a falu harmadával együtt leégett, majd 1838-ra újjáépítették, és keresztelő Szent János tiszteletére szentelték. Amúgy 1883-ban és 1900-ban is tűzvész pusztított a településen. Határában egy kis Szent Róza kápolna épült 1760-ban, melyet az 1602-es évi pestis áldozatainak emlékére a Gáborfiak emeltettek. Nevezetessége a Siposkő oldalában felfedezett sugóbarlang. Már a 19. században ismerték a cseppkőbarlangot, ahol állítólag aranyat is találtak. A gyakori látogatók cseppköveit letördelték.
Gyergyó-tekerőpatakot már Mátyás király korában említik.
Jóformán mi kezdtük az első érlelt sajtokat érlelgetni.
A helyi önként is tűzoltó alakulatot támogattuk, a helyi hasonló zenekart, a Caritas beteg gondozóit.
Most az, hogy a társadalmi szerep az egyháznak középkorban vagy közelmúltban nagyobb volt, ezt a történelmi helyzet is hozta.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken a Gyergyó Remetei Fuvol zenekar muzsikál. Összeállításunk első részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Mikrofonunkkal Gyergyó tekerőpatakon Antal József plébános úrnál vagyunk. Hány éve pásztorolja az itteni római katolikusokat, plébános úr?
2014. augusztus 1-én kerültem ide az egyházközségbe. Addig szintén a gyergyói medencében levő gyergyói főesperesi kerülethez tartozó Salamáson voltam plébános, és meghallottam, hogy az elődöm nyugdíjba készül. Egy rövid gondolkodás és imádkozás után saját kérésemet terjesztettem fel a Ések úrnak, és ő döntött arról, hogy ebben az egyházközségbe fog helyezni.
Mennyivel másabb a tekerőpataki ember, mint a salamási?
Ezzel kapcsolatban az iroda igazgató úr, amikor ezt az elhelyezést kértem, mivel a két település alig 30 kilométerre van egymástól, viccesen azt jegyezte meg, hogy miért költöztem át az útnak az egyik oldaláról a másik oldalára. Nyilván Salamás vallási és nemzeti szempontból mindenképpen egy szorványosabb település volt. Az összlakosság több mint 4000 volt Salamáson, és abban mi körülbelül 600-an voltunk magyarok, római katolikusok, azt hiszem református nagyon-nagyon kevés volt, imaházok, templomok sem volt. Tekerőpatak olyan szempontból más, hogy egy színmagyar falu. Vallási megosztás szempontjából is a romákat leszávítva majdnem mindenki teljesen római katolikus. Van egy-két család, akiket úgy személyesen nem ismerek, vagy nem sikerült kapcsolatot kialakítanom, valamilyen szektához tartoznak, de a romákat leszámítva teljesen római katolikus a falu.
A romák azok semmilyen vallást nem gyakorolnak?
Idejövetelem előtt már egy néhány évvel az elődöm mesélte, hogy kiálltak vagy átálltak az úgynevezett neoprotestáns szektákhoz, pünkösdisták, adventisták, szombatosok közösségéhez. Addig kivétel nélkül mindenki római katolikusnak vallotta magát. Az ő utolsó plébánosi idejéből, és én már így kaptam, hogy nem voltak kapcsolatban a katolikus egyházzal, egy-két család hívott be házszentelni, amikor ugye ott járunk házszenteléskor a Szent Kereszttel azon a részen, ahol ők is laknak. Amikor temetés van, mivel a faluban egyetlen temető van, ide jönnek olyan szempontból, hogy sírhelyet biztosítsunk nekik, de egy-két kivétellel nem igénylik az, hogy katolikus szertartás szerint temessük őket, sőt, már jelzik is, hogy ők nem katolikus szertartás szerint szeretnék a temetést végezni.
Amióta itt szolgál a plébános úr, azóta volt sok esketés.
Én is azoknak a sorába kell bájak, sajnos, akik azt mondják, hogy kevés az esküvő. 2019-ben olyan esküvő, hogy helybeni lakósokkal és helybeni lakodalommal, mert általában nem a faluban van a lakodalom, hanem valamelyik környékbeli nagyobb vendéglőben, étkezdében 2 volt. Volt 2 házasságrendezés is, ami azt jelenti 2019-ben, hogy keresztelésre került sor a családban, és akkor a szülők között nem volt még az egyházi házasságkötés, és akkor ezt is elrendezték. Megoldották azt, hogy a katolikus egyház törvényei szerint tudják nevelni gyermekeiket. Az utóbbi 5 évben, amióta itt vagyok, összesen 20 esküvő nem volt.
És ezek a fiatal házasok itt maradtak, vagy a nagyvilágba szétszóródtak?
Volt olyan, aki külföldi munkát vállalván, jövendőbeli férjével vagy jövendőbeli feleségével kint dolgoztak, és akkor itthon tartották meg az esküvőt lévén, hogy ragaszkodtak egyszer a helybeli templomhoz, gyermekkoruk, fiatalkoruk, falujuk templomához, és a másodszorra pedig az, hogy a rokonság, barátoknak a nagy része itt volt. Van olyan, aki hazajön esküvőre, és majd visszamegy dolgozni, és van egy részük olyan is, akik itthoniak, tehát itthon élnek, itthon tartózkodnak, és itthon tervezik a jövőjüket.
A keresztelések és a temetések aránya az milyen, ahogy nézzük az éveket?
2014 és 2019 között növekvés tapasztalható a temetések és a keresztelések arányában, tehát növekvők a temetések és csökkenők a keresztelők. 18 és 22-23 között van a temetések száma évente, és a keresztelők száma olyan 7 és 12 között. 2017-ben az egyházközség történetében rekord, mindössze 7 temetés volt a faluban, és abból is az egyiket hazahozták, tehát 6 volt az, aki abban az évben elhunyt. Mindenképpen ez annyira érdekes volt számomra személy szerint is megírni, és mindenképpen a közösség életéhez tartozik, mert ilyen alacsony számú, kevés temetés, hál' Istennek, az előtt sem és azután sem volt még ilyen.
Milyen a hitélet? Mennyire vallásos a tekerőpataki római katolikus?
Tekerőpatak sem mentes a gyergyói medence, székelyföldi és a világ életétől, lelkipásztorként. Az utóbbi években különbséget tettem kétféle vallásosság között. Azt tapasztalom, hogy az a vallásosság, akik az egyházi közösségekben, mivel itt nálunk katolikusok vagyunk a katolikusoknál, különböző szolgáltatást látnak. Tehát keresztelések, első áldozás, bérmálás, házasságkötés, temetés alkalmával igénylik az egyháznak a jelenlétét, az ottlétét, a papnak az áldását, imádságát, prédikációját, bátorítását, és egy másik oldalú vallásos vagy hitbeli oldalt abban látok, hogy aki egy kicsit mélyebben akarja élni az evangéliumot, Jézusnak a tanítását, a mindennapokban az emberekkel való kapcsolatát, és ezt a két oldalt nézzük, lassan-lassan tekerőpatakon is az a fajta szolgáltatás igénybevétel történik, amit az első részben említettem, tehát inkább a jelesebb életfordulókon és évfordulókon, vagy életszakaszok fordulóján veszik igénybe az egyháznak a szolgáltatásait. Viszont a vasárnapi szentmiséken való részvétel mindenképpen számottevő, tehát számomra is egy jó arány jár vasárnapi szentmisére, tehát hogyha egy 10-es skálát nézünk, akkor egy olyan 4-től 6-ig van a vasárnapi szentmisék részvevőinek a száma, tehát egy olyan 40-60% körülbelül ünnepeken, az úgynevezett sátoros ünnepeken, tehát karácsony, Szent Család vasárnapja, húsvét, pünkösd, első áldozás, ilyenkor nagyobb a részvétel, de a rendszeres vasárnapi templomba járok, az körülbelül egy ilyen 40-60%-ra tehető.
Áldoznak is, és gyónnak is?
Igen. Elmondhatom azt, hogy fontosnak tartják azok, akik szentmisére járnak, egy réteg, hogy a szentségi életben is részt vegyenek, de itt is tapasztaltam, és tapasztalható az, hogy hiányzik a mélyebb, vagy az igazibb elköteleződés, az odaadóbb Krisztus követés, vagy az evangéliumi élet. Van, akik megszokásból teszik, mert megszokták, végül is nem egy rossz szokás, csak hiányzik, ahogy én látom, a jobb odaadás. Szeretném kicsit közelebb vinni, hogy ne féljenek ettől, vagy kezdjék el ezt a szentség életet, Szent Gyóna, szent áldozást jobban gyakorolni. Mert valahogy mindig úgy képzelem én ezt el, hogy elmegyünk egy vendéglőbe, egy jó konyhával és étlappal, menüvel rendelkező vendéglőben, és ott csak az étlapot forgatjuk, de nem kóstolunk meg egy finom ételt, egy finom italt, egy jó süteményt. Én papként, lelkipásztorként is úgy látom, hogy az Istennek a háza egy olyan vendéglő, ahol igazi vendégek vagyunk, Istennek a vendégei, Jézusnak a vendégei, és ahol ő a felszolgáló is, és ő maga a táplálék is. Az evangélium tanítása szerint, amint ő mondja, én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Ha eszitek az én testemet, és isszátok az emberfia vérét, élet lesz bennetek. Valahogy ezt az élethez való ragaszkodás, vagy ebből az életből való táplálkozás hiányát tapasztalom mélyebben, vagy pedig erőteljesebben.
Lehet, hogy neveltetés kérdése is az, hogy mennyire vagyunk vallásosak, mit látunk, mit hoztunk, de mindenki arra keni, hogy azért ilyen a világ beváltozott, és most rossz fele, vagy nem tudom, milyen irányba megy el a világ. Hogy érzi a plébános úr az egyházaknak a súlya? Most is nagyjából olyan, mint ezelőtt 100 évvel, vagy 50 évvel? Vagy ezzel a nagy világváltozással azért egy kicsit a befolyásuk is, meg minden úgy csökkenőben van?
Azt látom, hogy az egyháznak a társadalmi szerepem, és úgymond a nem mindig egészséges irányító szerepem visszaesőben van, ami nem rossz önmagában. Ha az evangéliumokat figyelem, az Úr Jézus soha nem mondta azt, hogy vezető szerepetek legyen, vagy irányító szerepetek legyen a világ alakulásában. Azt mondta, hogy legyetek kovászok, vagy legyetek világosság, vagy legyetek a földnek a sója, hogy ahol éltek, ott legyen termékenység, legyen világosság, legyen íze az életnek. Most az, hogy a társadalmi szerep az egyháznak középkorban, vagy mit tudom, az elmúlt, közelmúltban nagyobb volt, ezt a történelmi helyzet is hozta. Mindenképpen van egy hagyományokra épülő vallásosság, és van egy olyan, aki személyesen elköteleződik.
Egy nagyon rendezett plebánián beszélgetünk. Én azt gondolnám, hogy akkor itt még él a közmunkázás. Tehát a hívek ide állnak az egyházhoz, hogyha tennivaló van templomnál, vagy itt a plebánián. Ez még a régi? Vagy most már itt is az van, hogy van egy maga, aki esetleg eljön közmunkázni, de minden pénzért kell megcsináltatni?
Mindenképpen van egy visszaesés a templom, plébánia körüli közmunkákkal kapcsolatban is, úgy, mint minden más életterületén történő közmunkával kapcsolatban. Személyes megszólítások még működnek. Akár egy templom körüli takarítás, vagy egy temető takarítás, vagy egy plébániai favágás, vagy egy kicsi takarítás. De az már egy kicsit kevesebbet működik, hogy az oltárról kihirdetjük, vagy valamilyen fórumon meghirdetjük, és akkor tömegesen, vagy utcák szerint az emberek kézi szerszámokkal, vagy éppen állattal, vagy különböző eszközökkel jönnek segíteni. Mivel az egyházi élet, a hitélet szorosan kapcsolódik a hétköznapokban zajlódó életünkkel, társadalmi élettel, munkahelyen is, hogyha ott kiveszőben vannak bizonyos dolgok, az a hitéleten is meglátszik.
A plebánia szomszédságában itt van a római katolikus templom, műemléktemplom.
Igen, egy A-kategóriás műemléktemplom. A budapesti országos levéltári adat szerint Gyergyó tekerőpatokot már Mátyás király korában említik. Szent István király védnöksége alá helyezett gótikus fakápolnával. 1526-ban ezt a törökök elpusztították. Egy időben a hívek, miután ez a Szent István tiszteletére felszentelt kápolna leégett, Gyergyó Szent Miklósra jártak szentmisére, és ott úgy vettek részt a szentmisén, hogy számukra egy külön fenntartott templom rész volt. Nem tudom pontosan most a kórusban, vagy lent a főhajóban, de oda jártak templomban. 1724-ben önálló plébánia lett, tekerőpataki plébánia, és 1734-re készül el a jelenlegi templom a gazdag Gáborfi családnak a támogatásával, melyet keresztelő Szent János tiszteletére szenteltek fel. Az 1800-as nagy tűzvész után a templom falai megtartásával újjáépítették a szent hajlékot, és ekkor kapta mai formáját. Az évek folyamán többször felújították a templomot, az utóbbi nagy felújítás az 2008 és 2014 között történt, mivel egy A-kategóriai műemlék most már teljesen a műemlékvédők és a műemlékvédő minisztérium felügyelete, védnöksége és irányítása alatt történt a templomnak a felújítása. Ez az idő alatt a templom be volt zárva, és itt a plébánia szomszédságában lévő volt egyházi iskolát használták szentmisehelynek, keresztelőknek, esküvőknek a szertartásai lebonyolításához.
Szép nagy templomról beszélgetünk. Mekkora a befogadó képessége? A híveknek hány százaléka fér el? Meg gondolom, hogy nem mindenki. Ha úgy döntenek egy szép vasárnap, hogy mindenki ide jön szentmisére, akkor bizonyára nem fognak beférni.
Viccesen úgy kell fogalmazzak, hogy valami nagyon nagy baj kell legyen, hogy egyszerre mindenki eljönne a templomba. Jó Isten őrizze meg ettől. Körülbelül 40-60 százaléka jár rendszeresen vasárnap templomba. De ünnepekkor körülbelül olyan 400 és 500 között férnek be a templomba. Az ülőhely körülbelül olyan 250-300 körül van a kórussal együtt, de így nagyobb ünnepeken körülbelül 4 és 500 között vesznek részt a szentmisén. De ez igaz, hogy évente 2-3 alkalommal van.
Műemlékorgonájuk van?
Nem műemlékorgona kifejezetten, egy régebbi orgona.
De működik?
Persze, működik az orgonánk, hála Istennek. Nagyon-nagyon jó kántorunk van, hál' Istennek. Nagyon jó szakember, mint kántor is. Emberként is tisztességesen végzi a munkáját, és minőségi egyházi zenében részesülhetünk vasárnapról vasárnapra, ünnepről ünnepre. Egy kórust is vezet, kantorulunk, rendszeresebben fellépnek különböző egyházi ünnepeken. A közösségi éneklés a templomban egy kicsit hiányos. Tehát a kantor úr lelkesen, szakszerűen énekel és vezeti az éneket, és nagyon nehezen kapcsolódnak be a közösségi énekbe. Nem tudom, hogy ennek mi az oka, de olyan érdekes megfigyelés volt, hogy ezt nehezen teszik meg.
Bizonyára a fúvózenéhez szoktak, és ott meg nem kell énekelni.
Megtörténhet, hogy egy ilyen passzivitást követnek, hogy a kántor végezze az ő dolgát, énekeljen, és mi esetleg elbámészkodunk, vagy elhallgatjuk az épéneket.
Hallottuk, hogy milyen szépen szól a harang. Hány harang van a toronyban?
Kettő működő harang van a toronyban, egy nagyobb és egy kisebb. A nagy harangot használják reggeli, déli és esti harangszóra, valamint a szentmiséknek az első harangszót a nagy haranggal szólaltatják meg. Ugyanis itt az a szokás még faluhely lévén, hogy a szentmise kezdőpontja előtt egy órával a nagy haranggal harangoznak, az úgynevezett kis haranggal a második harangszót, tehát fél órával a szentmise kezdete előtt. Beharangszókor pedig mind a két harangot használják. Temetéskor is, ha a nagy harang szólal meg először, akkor tudják azt, hogy férfi van meghalva a faluban, ha a kis harang szólal meg először, akkor nő van meghalva a faluban.
Minden délben megszólal ez a harang, villamosítva van?
Igen, a harang villamosítva van, tehát a reggeli, a déli és az esti harangszó is automatikusan szól és automatikusan indul meg, a többi harangozás pedig szintén be- és kikapcsoló gombbal a segresti is harangozó irányítja.
Thank you.
Miklós Károly vagyok, a tekerőpataki közbirtokosság elnöke és helyi tanácsos.
Mióta működik a közbirtokosság és mekkora területen gazdálkodnak?
A közbirtokosság 2000 óta működik, tehát akkor alakult meg hivatalosan, viszont még akkor nem kapta vissza az erdőt, de hivatalosan meg kellett alakítani, hogy lehessen a bejegyzési folyamatokat elindítani. Van 2212 hektár összterületünk, ebből 441 hektár legelő és a többi 1771 hektár erdő.
Hány tagja van a közbirtokosságnak?
Jelenleg 676 tagja van összesen. Lehetetlen összetartani. Évi közgyűlésünk van, hát az úgy működik, hogy fele plusz egy kéne ahhoz, hogy a gyűlés elsőre meg lehessen tartani, de ez nem jön össze sohasem. Ilyen nagy létszámon nem lehet.
Minden területet sikerült visszaszerezni, vagy még most is vannak folyamatban?
Most is van jelenleg folyamatban, amit még vissza kéne kapjunk, 50 hektárt, közel 60-at, ami még a Csíkszeredai Állami Erdészet adminisztrál.
Milyenek ezek az erdők? Tudnak gazdálkodni, vagy csak éppenséggel a szárazfát tudják kitermelni, és úgy átélik ezt a periódust?
Ez az év ilyen átélési év volt, nagyon gyenge volt, de nem panaszkodhatunk. Fel tudtuk vinni az osztást 50 lejről 300 lejig per hektár, ami itt a mi esetünkben egy elég jó arány.
Legtöbb helyen, ahol közbirtokosság működik, az nagy segítség a közösségnek. Bizonyára, hogy önök is kell jótékonykodjanak, hol itt, hol ott. Kiket támogattak az utóbbi időben, és mivel?
Legtöbbel a helyi önkéntes tűzoltó alakulatot támogattuk, a helyi hasonló zenekart, a Caritas beteggondozóit. Aztán még azon kívül kerültek ilyen kisebb alkalmak, amiket segíteni kellett. Lovas ünnep, sportegyesület, hasonló.
Említette, hogy ön a helyi tanácsos is, amióta ezt a tisztséget is betölti, azóta mit változott a település? Mit sikerült megvalósítani?
Hát elsősorban 3 kilométer aszfalt, ami ugye nagyon fontos a falu közösség életében, a szennyvízhálózat lefektetése még folyamatban van. Ez a két legfontosabb dolog.
Ivóvízhálózat az van?
Igen.
A közintézményeknek a javítására kellett-e pénzt áldozni?
Ezek minden évben folyamatosan benne vannak a helyi költségvetésbe, iskola, egyház.
Miből élnek a gyergyótekerőpatakiak? Gazdálkodnak, vagy ingáznak Gyergyószentmiklósra, esetleg Csíkszeredába, vállalkoznak?
Mind a három lehetőség, amiket feltárt sorolni, mind benne van. Munkahely szempontjából ugye Gyergyószentmiklósra járnak legtöbben, az sajnos kevesebben gazdálkodnak. És a külföldi munka lehetőség, ez a nagyobb pénzbe jövetel.
Többen említik, hogy a fiatalok azok próbálgatják a szárnyaikat külföldön is. Hazahozzák a pénzt, vagy sajnos néhányat elveszítünk ezek közül a fiatalokhoz?
Hát én pozitívnak értékelem, hogy hazahozzák a pénzt, és házakot vesznek. Most az utóbbi időben is ott szerzett pénzből vásárolták a házakot.
Akkor ezek egy ideig ilyen kétéltűek, hogy kint dolgozunk, haza is jövünk.
Így van, igen. De ez egy nagyon jó, hogy itthon próbálják elküldeni az ott megszerzett pénzt.
Mennyire vállalkozókedvek a tekerőpatakiak? Mert már van sajtgyárjuk, vannak nagy tehenészetek is.
Azt mondom, hogy nem erős mernek vállalkozni. Egy kicsit bátrabbak kéne ebből a szempontból lenni.
Hogy látja, ezeket a pályázási lehetőségeket kihasználják-e?
Elég jó kihasználták ezek a fiatalok. Most például az utóbbi proekonomikás pályázatok nagyon ügyesen kihasználták, sőt még idősebbek is.
A közeljövőben mit szeretnének még megvalósítani itt a településen?
A hátralévő utcák aszfaltozása és a szennyvízhálózat üzembe helyezése. Ez a legfontosabb.
Kilométerben mekkora útszakasz jelent?
Még olyan 3 körül.
A közvilágítás az megvalósultva?
Meg, tökéletesen, igen.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Gál István, Gyergyó Tekerőpatak, az zöldparancsnok, az egyesület elnöke.
Nagyon régóta működik itt az önkéntes tűzoltóság Gyergyó Tekerőpatakon. Hányba is alakultak?
1903-tól hivatalos formában. Valamikor azelőtt még volt, de arról nincsen papírunk is. Ez attól errefelé egyfolytában működő alakulat volt.
Kik lehetnek tagjai az alakulatnak? Kell valami képzettségük legyen, vagy ha valaki azt mondja, hogy én szeretek segíteni a bajban, akkor jöhet?
18 évet be kell legyen töltve az életébe az illető személynek, és akkor egy kézzel írott kéréssel fordul az alakulat vezetőségéhez, hogy szeretne tagja lenni, és akkor az alakulat egy gyűlésen áttárgyalja, és legalább 2-3 javaslatot kell kapni ahhoz, hogy igenis megfelel, bejön a csapat tagjai közé.
Hát itt, ahol beszélgetünk a székhelyükön, nagyon sok kupát látok, oklevelet, ez azt jelenti, hogy versenyeken is részt vesznek, vagy részt vettek.
Általában én már visszamegyek a régi 50-es, 60-as évekre, amikor én is még pionőr tűzoltó voltam. Már akkor voltak itt a Gyergyó medencei, akkor még rajon voltam falvak közötti verseny, és már akkor én ott, mint pionér tűzoltó részt vettem. Tehát attól errefelé általában minden évben egy-két-három falu szervez ilyen vetélkedőt. Például most pont Tekerépadakon mi szerveztük ezt a vetélkedőt. És voltunk Szárhegyen, és még volt egy alfaluban. Tehát ez a három volt mondjuk most, ahol részt is vettünk.
Egy-egy ilyen vetélkedő felér egy gyakorlattal is, mert az a jó, szoktam mondani, hogyha nincsen szükség a tűzoltókra.
Fölér, de még be kell felérjen már, hogyha menjünk vetélkedőre, akkor fel kell készülni, csak nem éppen úgy, hogy a régi tudományokkal, mert ezt fel kell frissíteni, mert itt a tömlőt kell gurítani, itt kell szaladni, tehát időre menjen a dolog, akkor felkészülést kell csinálni arra, hogy ezt lehessen. Ott megcsinál úgy, hogy legalább az emberekhez illően, hogy nem tudom, lemérik az időt, helyezéseket, meg mindenféle, és azt szerint van a kiértékelés a végén.
Milyenek a felszereléseik, mennyire modernek?
Nekünk Tekerőbadakon már a 1950-60-as években már kézipompánk volt. Most is megvan, ami olyan pompa, hogy üzemképes és bármikor használható, és jó erővel dolgozik, hogyha jó erő van, aki nyomja azt a pompát. Mert kell nyolc személy hozzá az, hogy az teljes kőzzel tudjon működni. A 6.-7. éve kaptunk egy tűzoltóautót, vagy egy tanács besegítségével, és az újfali polgármester hivatal besegítségével, a közbirtokosság, így kaptunk egy autót. Most jelenleg van egy autónk, és van egy kis motorpompánk, ami ilyen utánpótlása, kisebb árvizeknél, vagy pincék, ilyen esetekben szoktunk használni, segíteni a bajlódott embereken.
Milyen gyakran veszik igénybe a segítségünket?
Hál' Istennek, hogy itt a falunkban tüzeset nagyon rég, hogy na ott, vagy csak egész kis mértékben valami. De viszont nagyon sok van ilyen avartűz, meg erdőtűz is elé fordult, tehát azokon kell többet részt vegyünk, és lehet a szomszéd falvakba, ahol valahol valamilyen baj van, akkor mindig ezt a kettetésben vagyunk, és menjünk és egymáson segítünk. Mivel a víz szempontjából elég gyengén áll a falunk, van egy folyónk, de ez elég kis mennyiség, és tél vagy nagy szárazság esetén még úgyis vagy meg is szűnik. Most jelenleg van egy víztárolónk, amit Gyergyóból kapunk, és ez be van vezetve a faluban, van egy pár darab hidránt is. Csak annyi a gond, hogy megtörténik, hogy mikor nagyobb baj van, akkor ez a tartály már nem elégséges. Mikor 8-10 kocsi kezdi, és kell hordani a vizet, akkor bizony volt úgy, hogy elfogyott, hogy el kellett menjünk még máshová, Marosra vagy más faluba vízért.
Hogy érzi, szükség volna még önkéntes tűzoltókra? Vagy ez a csapat létszámilag elég?
Jelenleg a csapat létszám 28. Sajnos benne az, hogy a fiatalok el vannak merve. Most még egy pár fiatalt bevettünk, olyan fiatal embert, aki olyan stabil pozícióban itt van, hogy nem ilyen elmenő vagy jövögetés. Ezeket vettünk fel most 4 személyt, és így elégséges, de ha valaki akar, akkor azt nem utasítjuk vissza, hogy nem fogadjuk be a csapatunkba.
Thank you.
Szád Éva vagyok, Gyergyótekerőpataki sajtüzemnek vagyok az egyik tulajdonosa.
Mikor jött az ötlet, hogy sajtüzemet létesítsenek itt a településen?
2000 előtt született meg az ötlet, de a kivitelezés csak 2005-re sikerült befejezni, akkor kezdtük el gyártani az első sajtokat.
Milyen sajttal indultak? Hagyományos sajttal, vagy valami rendkívülivel dobbantottak?
Dobbantottunk, mert az érlelt sajtok akkor még ezen a környéken nem voltak ismerősek. Jóformán mi kezdtük az első érlelt sajtokat érlelgetni, a férjem kint Svájcba tanulta meg a technológiát, és úgy loptuk ide tulajdonképpen.
A család állattenyésztéssel foglalkozott, vagy egészen új vállalkozásként jött az életükbe ez a tejfeldolgozás?
Gazdálkodni nem gazdálkodtunk, viszont nagyon sok külföldi ismerősünk jött hozzánk vendégségbe, hozták a finomabbnál finomabb sajtokat, és akkor kezdtünk gondolkozni, hogy hát vajon nálunk is miért nem lehetne ilyet készíteni.
Akkor itt a környéken még nem voltak elszaporodva a tejfeldolgozók, a sajtkészítők? Mert ma azért elég sokat megszámlálunk itt egy négyzetkilométeren.
Hát igen, akkor még nem voltak. Akkor csak ezeket a forrázott sajtokat készítették, tehát ilyen úttörők voltunk ezen a téren.
Amikor indultak, akkor napi hány liter tejet dolgoztak fel, vagy hogy kezdődött ez az egész sikertörténet?
Napi 100 literrel kezdtük, 3 gazdánk volt, és több időn keresztül nem tudtunk eladni 1 kiló sajtot sem, mert mivel nem ismerték, elég nehéz volt a piacra betörni, kellett 5 év, ameddig kezdték ismerni a sajtjainkat. A mai nap már 2500 liternél tartunk, és hál' Istennek egész környéken ismerik már.
És nagyon sokféle sajtot gyártanak.
Most már 12 féle érlelt sajtot készítünk, azon kívül a friss termékeket, meg a tehéntúrót, telemeát, tejfölet, eléggé megszélesítettük a palettát.
Bizonyára ez az üzem egy kis valami lehetett az induláskor, de ma, ha itt végignézzük, hogy mi valósult meg, azért úgy elcsodálkozunk, egy jó nagy üzemecske. Ez saját forrásból sikerült így létrehozni, vagy pályáztak is?
Az első pillanatoktól kezdve ugye saját forrásból kellett kigazdálkodni az induló tőkét. Volt egy minimises pályázatunk is, ami besegített a gépek vásárlásába. Aztán úgy szép lassan a bolttal elindultunk, és úgy ügyesen napról napra fejleszgettük.
Most hány emberrel dolgoznak? Mert bizonyára már túlnőtte a család erejét.
Hát igen, belecsöppentünk mi is ebbe ahhoz képest, hogy 3-4-en indultunk az egész vállalkozás, a mai nap 22 alkalmazottunk.
Az üzem területén van képviseleti üzlet is, de máshol is van, ahol kínálják a termékeiket?
Igen, Csíkszeredában tartunk még egy saját üzletet is.
Hová jutnak el a termékeik a képviseleti üzleten kívül?
Az eladás az volt a legelső percen is a legnehezebb probléma. 5 évre rá, ahogy elkezdtünk gyártani, utána kezdtek ismerté válni a termékeink. A mai nap már nem olyan nagy probléma az eladás. Itt a környékbeli nagyvárosokba többnyire, tehát vagyunk már azért Vásárhelyen, vagyunk Brassóba, egy kicsit Bukarestbe, Kolozsváron. Tehát többnyire a nagyobb városokat céloztuk meg, de vannak még Budapesten is nagyon jó szállítóink.
Mennyire fontos egy vállalkozónak, hogy a nagy üzletekben is jelen legyünk, és nem csak a kis üzletekben? Ez létszükséglet, vagy ettől lesznek híresebbek, hogyha mondjuk egy multinak is ott vannak a polcain?
Ez terméktől függ, kapacitástól függ, például, mint mi egy ekkora kisgyárnak, nincs akkora kapacitása, hogy egy ilyen multihoz bekerüljön, vagy be tudjon menni, nem tud vállalni akkora termelést, mint amire nekik szükségük van.
Van elég nyersanyag? Még tartanak tehenet a gazdák? Mert legtöbbször azt hallom, hogy nagyon bele vannak keseredve, mert megszorítások vannak, unió részéről, az ország részéről, és egyre többen adják fel. De számomra öröm, hogy a fiatalok azért, mintha látnának jövőt a mezőgazdaságban, és akkor talán önöknek is könnyebb lehet a jövőben.
Ez változó. Van nekünk 16 tejtermelő gazdánk, akik elég stabilan tudják nekünk biztosítani a tejet. időjárás függő, hogyha vigyáznak jól az állattartományra, és víz van, meg takarmány van, meg minden, akkor nincsen probléma. Tehát lefödi a mi szükségleteinket ez a 16 tejtermelő gazda.
Milyen gyakran kell újítani a termékskálán?
Ez attól függ, hogy mire van igény, nekünk is, hogy mit tudunk beszerezni, mert minden újítás egy-egy nagyobb befektetéssel jár, újítani kell, gépeket kell vásárolni, tehát olyan túl sokat nem tudunk újítani, de egy-egy új terméket azért úgy időnként beszoktunk dobni.
Bővítésben gondolkodnak?
Nem tudunk sajnos, mert hogyha nagyon nagy lesz a termelési kapacitás, akkor az egy kicsit a minőség rovására is menne. Gépek is úgy vannak berendezve, hogy ezt nem tudjuk növelni, az érlelő felület is elegendő ehhez a feldolgozott tejmennyiséghez. Egyelőre nem gondolkodunk még növekedésbe.
A mai világban nagyon sokan a bióval, az egészséges jelszóval adnak el mindent. A vásárlók részéről van-e ilyen igény, hogy amennyire lehet, ne használjanak adalékanyagokat, természetes termékkel legyenek a piacon?
Ebben nagyon igyekszünk, nem használunk semmilyenféle kötőanyagot, stabilizátort vagy ízfokozót, tehát a termékeink 100%-ig természetes alapanyagból készülnek adalékanyagmentesen. Tehát biztosíthatjuk, hogy egészséges étel kerül a családok asztalára.
Hogy tapasztalja, lesz jövő itt Gyergyó tekerő patakon?
Én bízom benne, hogy lesz, amíg ilyen fiatal vállalkozók, meg mi is ugye egy rakás fiatal munkatárssal vagyunk körülvéve, lelkesek, addig lesz jövő.
Thank you.
Önök a Falu Világa című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
György Imre vagyok, tekerőpatok 102 házszám alatt.
Milyen az élet itt Gyergyó tekerőpatakon?
Hát az élet, mit mondjak, ki hogy állítsa be, hogy tud dolgozni? Az élet annál jobb, hogyha jól tud dolgozni, és beosztása, az jobb élet. De már ilyen korban, 93 éves vagyok, már nem vagyok munkaképes.
De hát ahogy elnézem, azért tesz vesz itt a ház körül. Gyönyörű rend van itt a portán, a házban.
A rendbe segítnek a leányom, és én magam is, amit tudok, megcsinálok. De való az, hogy ha nem volna ez az erős szuszogás, most addig nem voltam, de valami kell legyen, egyébként nem fáj semmi.
Még gazdálkodik?
Még volt, vagy 19 darab juhom, de egyéb nem volt, még tyúkom sincs. Nem gazdálkodok, mert fizikailag nem bírom. Eltelt az idő, és belé kell nyugodjon az ember a sorsába, hogy ha nem tud, akkor ne is próbálja, mert úgy sem tudja megcsinálni.
A szomszédokkal összejár-e?
Én nem járok, tévét nézem csak, és olvasok. Többnyire újságom is jár, több éve már, hogy megrendelem naponta. Valami kell, az ember el kell foglalja magát. Ha dolgozni nem tud, akkor üldögel, vagy olvas. Egyebet nem tudok csinálni, tévét sem nézhetem örökké.
Beszélgetnek-e a múltról, vagy a fiatalok jönnek-e kérdezzék, hogy milyen volt régebben? Érdekli a fiatalokat a múlt?
Van, érdekel. Például Gyergyóból van egy fogorvos nő, és az szokott jönni. A régi dolgokat szereti hallgatni, hogy hogy volt régebben, mi csináltak. Nekünk már az eltelt.
Nagyon híres a Gyergyó tekerőpataki fúvós zene. Az már régebb is híres volt. A gyerekkorában többé-kevésbé tudtak mindenki hangszeren játszani? Sokan voltak ebben a zenekarban?
Többször újra alakult, az igaz, az a zenekar. Én vissza tudok emlékezni 1930-ig el, mert 26-ban születtem, 30-tól errefelé, mint gyermek, sok minden. De különösen nekünk akkora élmény volt, mint gyermekek, hogy ha a zene szólt itt a dombon, vagy valami rendezvény volt, ott kellett legyünk már. Érdemes volt, na, gyermekkorunkban. Most nem annyira, mindenféle úgy alább süllyedt az akkori idők, ahogy voltak.
A páró fiúra öröklődött a hangszer, például a családban?
Még sőt, azt látom, hogy ki vannak cserélődve olyan hangszerek, ami nem volt ezelőtt. Fiatal gárda, úgyhogy ez öröm. Magam részéről is örvendek, hogy van fiatal is, aki képviselje, azt már sok van, hogy kiöregedett.
Ön is játszott hangszeren?
Furujával. Az is csak olyan kor, mikor gyermek voltam.
Mostanában nem kerül elő a furuja?
Meg sincs a furujám, valahol elveszett. De hát az csak olyan gyermekjáték volt.
Sosem vágyott el tekerőpatakról? Nem vonzott a nagy világ?
Én nem vágytam, mert gazdálkodtunk, no. Állatot tartottunk, szántottunk, vettünk, nem gépek csinálták akkor. Mi kellett csináljuk? Most aztán a múltataik alapul, hát sokkal könnyebb most van. És az asszonyoknak mennyi nehézség volt, hogy kendert be kellett termelni, kiasztatni, minden munkáját elvégezni. Hát ez mind olyan volt, hogy ezt egyre nem sírnátok vissza.
Mit hozna vissza a múltból, hogyha lehetne? Mi hiányzik a legjobban? A gyerekkorából, a fiatal éveiből?
A gyermekkoromban annak örvendtünk, mondjuk, ahogy az iskola végződött, hogy ha volt valami tánc, vagy összejövetel, vagy színház, de főleg a zenének aztán az volt, legalábbis én részemről elnéztem volna akár meddig.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Hargita megyei Gyergyó tekerőpatakon készült riportösszállításunk első részét hallották. Jövő héten Molnár János nyugalmazott iskolaigazgatóval, Kolumbán Csilla tanárnővel, Gál Emil vállalkozóval, Antal Zsolt sportolóval, gazdálkodóval, és Kovács János bácsival még több érdekességet próbálunk megosztani önökkel erről a településről. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a Viszonthallásra.